Csendesedjünk el imádságra. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy valóban atyánká lettél, és Jézus Krisztusban egy új élet lehetőségét tártad elénk. Arra kérünk téged, hogy ezen az estén is légy közöttünk, igéd és szent lelked által is. Taníts meg bennünket ma is úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs, vagy még bölcsebb szívhez jussunk. Urunk, szükségünk van a te vezetésedre, szükségünk van arra, hogy ebben a világban még inkább beléd kapaszkodjunk, és erőt adj nekünk abban, hogy hűségesen, szentül járhassunk a te utadon. Kérünk téged, hogy ebben segíts nekünk, és ebben adj nekünk ma is vezetést. Amen. A Máté evangéliumának a 15. fejezetéből olvasom az igét a 21. verstől a 28. versig. És elment onnan Jézus Tírus és Szidon vidékeire, és íme egy kananeus asszony jött ki abból a tartományból, és kiáltott néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Ő pedig egy szót sem felelt neki. És az ő tanítványai hozzámentek, és kérték őt, mondva: bocsásd el őt, mert utánunk kiált. Jézus pedig így válaszolt: nem küldöttem csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborult előtte, mondva: Uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelvén mondotta: nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az pedig válaszolt neki: úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Ekkor Jézus felelve mondotta néki: ó asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint, és meggyógyult a leánya attól a pillanattól fogva. Kedves testvérek, amikor időről időre Allianz Isten tiszteletre együtt vagyunk, vagy összejövünk, ilyen Allianz alkalmakon mindig egy-egy imádság volt eddig előttünk a Szentírásból, és arra gondoltam, hogy ezek az alkalmak nem csak arra jók, hogy hallgassuk az igét, és nem csak arra jók, hogy gyülekezetek megismerjék egymást, hogy közeledjünk egymáshoz, hanem a legfontosabb ezeknek az összejöveteleknek az, hogy együtt imádkozzunk. Ami nem csak abból áll, hogy most itt elmondjuk a mi imádságainkat, elmondjuk örömeinket, kitárjuk a mi bánatainkat, vagy könyörögjünk esetleg a felsőségekért és azokért a dolgokért, amelyek úgy általában foglalkoztatnak bennünket, akár a népünkért is, hanem az imádság számomra mindig az Istenre való odafigyelést jelenti. Az Isten szándékaira, az Isten akaratára, az Isten életünkben eltervezett dolgaira való odafigyelést. Hogy a vele való közösség által Isten tudjon bennünket formálni. Formálja a gondolkodásunkat, formálja a látásunkat, az Istenhez való viszonyunkat, az emberekhez való viszonyunkat, a hozzáfűződő kapcsolatunkat, és számomra az imádság mindig több annál, mint elmondunk valamit, vagy kitárunk azt, ami esetleg éppen a gondolatainkban vagy a szívünkben van. Mert Isten azt szeretné, hogyha mi úgy látnánk az embereket, ahogy Jézus Krisztus látja őket, ahogy ő látja a mellettünk ülőt, aki most ott van mellettünk, vagy azokat az embereket, akikkel minden nap közösségben vagyunk. És hát ez az imádság lényege legalábbis az én számomra. Ma délelőtt, ugye, ahogy mondta is a testvérünk, hogy az útmutató, ugye, amit mi is használunk, erre a hétre számunkra azt az igét írta ki a Lukás 12-ből, hogy a ti derekaitok legyen felövezve, és a ti lámpásotok legyen meggyújtva. És én ezzel az igével is ma nálunk a Isten tiszteleten és előtte az imaórán is ezzel a gondolattal foglalkoztam, és számomra ebben az évben ez az ige egy kicsit az imádság felé fordította a figyelmemet, hogy legyünk kész arra, hogy meghalljuk Istennek a szavát. Legyünk kész arra, hogy elinduljunk ezen az úton, és többek között Pál apostolnak az egyik útjáról, a Cselekedetek 16-ból olvastam fel néhány gondolatot, és erre próbáltam rámutatni ott a gyülekezetben is, a gyülekezetünkben is, amikor azt írja Isten igéje, hogy amikor Pál apostol elindult, itt az apostolok Cselekedetek 16-ban azt mondja az ige, hogy először is eltiltattak a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Majd aztán Bitínia felé indulva nem eresztette őket a lélek, majd amikor Troászba érkeztek, akkor Pálnak megjelent éjszaka látásban egy makedón férfiú, és megjelent neki, hogy menjen és legyen nekik segítségükre. És én arra szerettem volna rámutatni, és magamnak is, a gyülekezetnek is egy kicsit, és ezen gondolkoztam el, hogy, és talán itt is érdemes lenne azon elgondolkozni, hogy hányszor éltük már át életünkben Istennek ezt a vezetését, hogy Isten szól az ő lelkén keresztül. Hogy egyáltalán ma egy hívő ember érzi, vagy tudja, vagy valahogy megtapasztalja, hogy Isten lelke vezeti, és azt mondja, hogy oda ne menj, vagy oda menj, vagy itt állj meg, vagy menj tovább. Vagy a hívő ember is olyan, hogy megyünk a magunk elgondolása szerint. Vannak terveink, vannak elképzeléseink, és hogy készek vagyunk-e arra, hogy Isten azt mondja, hogy barátom, most állj meg, most ne menj erre, vagy most neked menned kell valahova. Hogy ma megtapasztaljuk-e, vagy a mindennapjainkban megtapasztaljuk-e azt, hogy Isten megállít, vagy elindít bennünket. Hogy készek vagyunk-e meghallani a szavát. És akkor, hogyha azt mondja Isten, hogy induljunk-e, akkor mindent félretéve, előítéletünket, kényelmünket, szokásainkat, elkezdjük követni az Urat és engedni neki. Mert örök élet vasárnapja van, és ugye az örök élet felé indulunk, és Pál azt mondja, hogy ezt az utat nem lehet csak célegyenes tenni. Hátrahagyni dolgokat, neki feszülve elindulni, hogy megérkezzünk. És ahogy az ige mondja, félretéve minden megkörnyékező bűnt. Ezzel után, a kis kitérő után, vagy csaláncsok bevezetés után szeretnék néhány dolgot a felolvasott ige szakasszal kapcsolatban beszélni, vagy szólni. Két dolog foglalkoztatott engem ezzel kapcsolatban. Az egyik, amiről nagyon röviden szeretnék beszélni, ami számomra ez az ige szakasz, ugye ez a kananeus asszonynak a története jelentett, és ami ez egyik üzenet volt a számomra, az az, hogy az imádságban való kitartás. Miért szoktunk mi imádkozni? Én azt gondolom, hogy a hívő ember is csak azért a dologért tud igazán kitartóan imádkozni, ami fontos számára, és amely valamilyen formában személyesen érinti őt. Tehát azok a dolgok tudnak bennünket imádságra bátorítani, vagy hogy kitartásra az imádságban, amely kimondottan ott van az életünkben, és érintenek bennünket. És hát miért imádkozunk? Imádkozunk az egészségünkért, gyermekeink egészségéért. Imádkozunk a mindennapi megélhetésünkért, a személyes dolgainkért. És vannak emberek, akik még közel állnak hozzánk, na hát őket is azért belevisszük ebbe. Még a gyülekezetből is vannak dolgok, ugye, akik úgy személyesen közel vannak hozzánk, azokért szoktunk imádkozni. De én mindig elgondolkodom azon, hogy vajon mennyire szoktunk mi Isten országáért imádkozni? Szoktam mondani a gyülekezetben azt, a gyülekezetünkben, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy minden gondotokat őre elvessétek. Csak a kérdés az, hogy mi a gondunk? Mi az, ami a mi gondunk, ami bennünket foglalkoztat, ami számunkra fontos? És mindig eszembe jut, ugye én 20-as éveimben konfirmáltam le, gyerekkoromban én nem jártam templomba sem, gyülekezetben sem, nem volt igazán egyáltalán közöm semmilyen gyülekezeti élethez is, az az igazság is nem is tartottam egy fontos dolognak, nemhogy fontos dolognak nem tartottam, hanem egyszerűen esztelennek gondoltam, szép szavakkal kifejezve azt, akik egyáltalán Isten útján járnak. És emlékszem, amikor a 20 éves koromban már a teológián elsős voltam, és mondták, hogy le kéne konfirmálni, és a KT-nk, és nem csak a mi KT-nk, szerintem sok-sok KT valamilyen formában tartalmaz azt a gondolatot, ami a mi KT-nk így fogalmaz meg, hogy mi legyen a legfőbb gondod vagy törekvésed. És erre az a válasz, hogy lelkem üdvössége és az Istennek országa, és megtanuljuk ezeket a dolgokat, és még az igét is tudjuk ehhez, amit hozzárendeltünk, hogy mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val, hogy mi nekünk a gondunk? Hogy gondunk nekünk az Isten ügye, az Isten országa? Gondunk nekünk az, ami Istennek a gondja? Én azt gondolom, hogy az elgondolkodtató. És ezért mondtam azt, hogy az imádságon keresztül Isten azt szeretné, hogyha együtt, egyé lennénk Jézussal. És tudunk mi egyé lenni, tudunk-e egyáltalán egyé lenni Jézussal, hogy ugyanazt látni, mint ő, ugyanazért azon gondolkodni, mint ő, és ugyanígy látni ezt a világot, mint ő. És azon gondolkodtam el, hogy igen, annyit imádkozunk magunkért, ami helyes és jó. Csak aztán elkezdtem gondolkozni, hogy vajon Jézus hányszor imádkozott önmagáért? Ki tudja megmondani? Hát egyet tudok. Lehet, hogy valaki tud másikat, én nem jutottam el oda, magamban próbáltam gondolkodni ezen, olyan sok időt ugyan nem gondolkoztam rajta, de ugye elkezdtem ezen gondolkodni, és rájöttem, hogy egyetlen egyszer, amikor csak önmagáért, ez a Gecsemáné kertben volt, ugye amikor arról olvasunk, hogy kérte Istent, ha lehet, akkor múljék el tőle ez a pohár, de ott is a következő pillanatban azt mondta, de Uram, ne az legyen, amit én akarok, hanem amit Te. Hát én arra gondoltam, hogy igen, hát hányszor kérjük mi azt az Úrtól, hogy de mindazáltal legyen meg, amit Te akarsz. Tehát csak egyszer imádkozott önmagáért, a többi esetben mindig arról olvasunk, hogy másokért. Emlékezzünk csak a főpapi imájára, ami elég hosszú volt, és ugye ott mondja el, hogy nem csak a tanítványokért kérlek, hanem majd akik az ő nevére hisznek. Tehát, hogy mindig velünk emberekkel foglalkozott, és a legfőbb gondja mi voltunk. És olyan megdöbbentő dolog az, amikor a kereszten lévő Krisztus mielőtt kiadná az ő lelkét, mielőtt azt mondaná, hogy Uram, hát a Te kezedbe teszem le az életemet, az utolsó gondolata az volt, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Számomra ez az asszony, akiről olvastunk itt a Kananeus asszony történetében, példamutató az imádságban. Példamutató azért, mert nem nyugszik. Nem nyugszik azon, hogy Jézus elmegy mellette. Hisz miért imádkozik? Mi az ő nagy nyomorúsága? Igazából nem jöttem rá arra, hogy mit is takar az, amit itt az Isten igéje beszél, hisz egy gyógyulásról beszél, de Isten igéje nem mondja azt, hogy ilyen betegsége volt, olyan betegsége, vagy amolyan betegsége volt, hanem nagyon egyszerűen azt mondja, hogy az én gyermekem az ördögtől gyötörtetik. És ez mindent elárul. Amikor a gyermeke az ördögtől gyötörtetik, amikor azt látjuk, hogy a gyermekének nincsen békessége, és tulajdonképpen nem csak neki, hanem sok-sok embernek nincs békessége, akkor nincs más lehetőség, mint az, hogy Istenhez jöjjek. Ahogy látjuk az imádságában, hogy megalázza magát. Azért, hogy Jézus az ő életébe hozza el a változást. Én azt gondolom, hogy megszégyenítő ez a kitartás. Mert gondoljunk csak a tanítványokra. A tanítványoknak az Úr Jézus azt mondja, hogy én elmegyek oda előre, ti pedig velem együtt imádkoztatok. Ott a Gecsemáné kertben. De ugyanezt történt meg, amikor az Úr Jézus megdicsőült, ugye ott is a tanítványok aludtak. És a Gecsemáné kertben is ugyanezt olvassuk, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy velem együtt vigyázzatok. És mit mond az ige? Hogy a tanítványok egy órát nem voltak képesek vele imádkozni. És ez az asszony, akit talán a tanítványok nem néztek semmibe, akik egészen más volt, ez az asszony mert jönni hozzá, és kitartóan jött ő hozzá, mert az ügye volt az, hogy a gyermeke ebből a nyomorúságból kijöjjön. Említette itt testvérünk azt, hogy ugye a novemberi hónap a gyermek evangelizációs hónap, ilyenkor a gyerekekről is megszoktunk, és a víz különösképpen megemlékezik a gyermekekről. És nekem eszembe jutott az, hogy amit az Úr Jézus mondott, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, akkor semmiképpen nem mehettek be Isten országába. És én ugye elgondolkoztam, ma egy kicsit ilyen szabadobb volt a délutánom, és leültem a gyerekeimhez, és úgy végignéztem rajtuk, ugye nekem 8 gyerekem van, a legidősebb 15 éves, a legkisebb elsős, és csak azon gondolkoztam, vagy egy éves, hogy milyen is a gyermek. És tegnap valahol jártunk, és az egyik családtól kaptunk egy valamilyen számítógépes játékot, amit a 3 éves gyermekem egész tegnap óta a hóna alatt hordoz, hogy apa, majd föltelepíted a számítógépre, és játszok vele. Valami kis gyerekjáték, hát még nem sikerült ez, de azt tudom, hogy az azzal aludt az éjszaka, és ma egész nap csak azt mondta nekem, ugye apa, feltelepíted nekem ezt a játékot. Hát mondtam neki, hogy rá fogom magam venni, és majd föltelepítem a játékot, csak most egy kicsit nem akartuk, hogy a számítógéppel bíbelődjenek, mert ebből mindig vitatkozás van, hogy ki ülhet oda a számítógép elé, és azon gondolkoztam el, de minden gyermekem, mind a 15 éves, és tulajdonképpen már az elsős, vagy egy éves gyermekem is abban nagyon kitartó, hogyha valamit szeretne elérni. Na hát akkor nincs megállás, addig jönnek, és addig ugye rágják a fülemet, amíg végre az apa megteszi, vagy lehet, hogy nem teszi meg, az attól függ, hogy miért kérnek, de hogy ők mindig abban gondolkodnak, hogy hát ha apához jövök, akkor majd apa azt megteszi. Tehát elhiszi. És szoktam mondani a testvéreknek is, hogy ha valamit látnak és szeretnék megvenni, akkor mindig mondja, hogy apa, vedd meg. De hát mondom, gyerekem, ez nagyon drága, nekem erre nincsen pénzem, de hogy nincs, hát ott a pénztárcába. Számára olyan természetes, hogy igen, nekem van erre hatalma, én tudom, hogy nekem nincsen erre anyagi javaim sem, hogy megvegyem, de ő tudja azt, hogy igen, megteszem. Tehát Jézus erről beszél, hogy ebben az értelemben is legyünk olyanok, mint a gyermekek. Hogy higgyünk abban, hogy Istennek van hatalma megadni, és arra azt mondja az Úr Jézus, hogy zörgessetek, jöjjetek, mert aki kér, az kap. És aki zörget, annak megnyittatik. Tehát jöjjünk ő hozzá. Hát ez az egyik dolog, ami ezzel a történettel előttem van, ez az asszony zörget. és Isten meghallgatja őt. A másik dolog, az egy kicsit megdöbbentő, és elgondolkodtató. Hisz azt látjuk, hogy Jézus elutasítja ezt az asszonyt. Először csak ugye elmegy mellette, azt mondja az ige, hogy hallgat, mintha nem is szólt volna, aztán pedig ugye nyilvánvalóan elutasítja, hogy hát ő nem ezért jött. És hát én nehezen tudom ezt megérteni. Ki tudja ezt megérteni, hogy az a Jézus, aki eljött ebbe a világba, hogy megmentse az elveszetteket, jön egy asszony és elfordul tőle, nem figyel rá. Hát nem ezt látjuk a Szentírásban. Én nem tudom összeegyeztetni Jézussal is. Az ember keresi azokat a pontokat, vagy azokat a megoldásokat, hogy miért is lehet ez. És én azt gondolom, hogy mint oly sokszor Jézus ezekkel a hallgatásokkal, vagy ezekkel a elutasításokkal talán egy kicsit provokál bennünket. Mert Jézusnak ezzel is célja volt. Célja volt az asszony felé, és célja volt a tanítványok felé. Hát mi volt a célja az asszony felé? Az egyik dolog az, hogy meglássa azt, hogy mennyire komoly az ő szándéka. Jézus szeretné mindig azt, hogyha mi őhozzá megyünk, akkor a mi közeledésünk mindig komoly legyen. Emlékezzük csak, amikor a gazdag ifjú megy őhozzá, és mondja, hogy jó mester! Ugye, hát kicsoda is jó, hát egyedül az Isten. És ugye meg akarja látni, vagy láttatni vele, vagy meglátni azt, hogy hát mit is lát Jézusban ez a fiatal ember. Hogy valóban azt látja, hogy ő Jézus Krisztus, az Isten fia, hogy ő valóban az atyától jött. És ugye, amikor aztán elmondja neki, hogy jó, kövess engem, de előbb adj el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és aztán kövess. És ez a fiatal ember pedig szomorúan elmegy, mert sok vagyona volt. Tehát mennyire vagyok, vagy mennyire komoly az én kérésem? Hogy mit vagyok képes ezért megtenni, amikor imádkozom? Hát gondoljuk el, imádkozunk, sokszor előveszünk valamit, talán éppen ami eszünkbe jut. Na de mennyire komoly ez a szándék? Mert Isten komolyan veszi a mi imádságunkat, csak kérdés, hogy mi komolyan vesszük-e? Hogy mi komolyan gondoljuk-e, amit kérünk tőle? És ez egy próba. És ugyanez van ennél az asszonynál is, hogy na nézzük, komoly a te szándékod? Valóban elhiszed, hogy én képes vagyok meggyógyítani a gyermekedet? És az, hogy Dávidnak fia könyörülj a lányomon, ez nem csak egy éppen most gondolatodba jövő dolog, hanem ezt valóban elhiszed? Emlékezzünk csak Jakab apostolnak a gondolatára, amit én azt gondolom, hogy az imádsággal és sok-sok dologgal kapcsolatban jó, hogyha komolyan veszük, amikor azt mondja Jakab az első levelének az elején pedig, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, mert akkor megadatik neki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvé, mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amelyet a szél hajt, s ides tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kétszívű a minden útjában álhatatlan ember. Hittel. Komolyan veszem azt, amit én Isten elé viszek, és kérem hittel. A másik dolog, amit szeretnék ezzel egy kicsit kapcsolatban mégis kidomborítani, ez a tanítványoknak a tesztelése. A tanítványok hogy gondolkoznak? Hogyan reagálnak arra, hogy Jézus elmegy? Hogy mennyire értették meg az Úrnak a szándékát? Hisz emlékezzünk csak arra, amikor a másik történetben, amikor Jézus nem fogadják be egy samáriai faluba, akkor azt olvassuk, hogy János és Jakab oda megy az Úrhoz, és azt mondja, hogy Uram, kérjünk-e tüzet, mint annak idején Illés? És akkor Jézus azt mondja, hogy hát hátrafordul, hogy hát micsoda lélek van ti bennetek. És azért érdekes számomra ez a történet, mert ki volt az, aki akart tüzet kérni? János. János számomra egy nagyon kedves tanítvány volt. János a szeretett apostola, hogyha elkezdjük olvasni a János evangéliumát, ugye azt látjuk, hogy olyan annyira megfogta az emberi lélek, és leírta azokat a beszélgetéseket, amiket Jézus emberekkel folytatott. Tehát ahogy azt látom, és nem véletlenül mondja az Isten igéje, hogy János Jézusnak a kebelén volt, a szívén. Tehát egy nagyon érzékeny ember volt, és azon gondolkoztam el, hogy hát ez a János, aki ugye felindulva azt mondja, hogy kérjünk tüzet, ez az ember hogyan lehet egyszer csak a szeretet apostola? Jézusnak ott még meg kell dorgálni a Jánost, és azt mondja, hogy nem tudod, milyen lélek van te benned. Mert hát az embernek fia nem azért jött. Nem azért jött, hogy elveszítsen embereket, nem azért jön, hogy ítéletet mondjon az emberekre, és nem azért jött, hogy elutasítson embereket, hanem hogy megmentsen, hogy megtartson minden embert. Jánosból, a tűzkérőből hogyan lett a szeretet apostola? Min ment keresztül? Hogyan változott meg az élete? Hát én úgy látom, hogy egy módon. Hogy Jézus közelében volt, és engedte, hogy Isten lelke átformálja a látását, átformálja a gondolkodását, hogy ugyanaz a mentő szeretet legyen ő benne is, és ugyanúgy lássa az embereket, mint ahogy az ő Ura Jézus Krisztus látja. De visszatérve a történetünkre, Jézus itt szembeállítja a tanítványokat önmagukkal. És ez a tanítványokat megdöbbenti. Ugye jönnek Jézushoz, hogy kiállt, hogy engedd őt el. És Jézus pedig azt mondja, hogy hát én nem ezért jöttem. Hiába mondjátok, hogy bocsássátok el, bocsásd el őt. Én nem küldettem csak Izrael házának elveszett juhaiért. Mit látunk itt, hogy a tanítványoknak megesik a szíve. A tanítványok kérték, hogy bocsássa el ezt az asszonyt, gyógyítsa meg a gyermekét, de Jézus ettől többet szeretne. Én azt gondolom, hogy mindannyian olyanok vagyunk, hogy egy-egy helyzetben megesik a szívünk, látva ezt az asszonyt, látva a kiáltásukat, de ezek egyedi helyzetek. Időnként ellágyulunk, időnként oda megyünk az Úrhoz, hogy segítsen, de ugyanakkor maradunk ugyanolyanok, amit voltunk. És Jézus nem akar megállni ott, hogy néha-néha adjunk, vagy néha-néha essen meg a szívünk embereken, hanem ő azt akarja, hogy teljesen megváltozzon a mi gondolkodásunk. Hogy alapvetően megváltozzon az emberekhez való kapcsolatunk, mert ez kevés Jézusnak, hogy most éppen megesik valakin a szívünk. Igen, van ilyen. Most éppen olyan emberrel találkoztam, akinek talán a problémája, a nehézsége az eljut a szíve még, de ezzel még nem változok meg. És egyébként is, hogyan állok én a kananeusokkal? Hisz a tanítványok a népnek a fiai voltak. Ugyanúgy gondolkoztak, ugyanúgy voltak másokkal is, nem az ő vallásukat követték, nem az ő népükből való volt. Tehát alapvetően ugyanúgy gondolkoztak, mint a többiek. Hogy? Amit Jézus kimondott, hogy nem jó a fiak kenyerét az ebeknek adni. De Jézus azt akarja megmutatni, hogy a tanítványok nem gondolkozhatnak így. A tanítványok nem lehetnek, mondhatjuk azt, hogy személyválogatók, mert ő nem olyan, mint én, mert ő máshogy él, ő máshogy rendezte be az életét, neki mások a körülményei, és aki nem olyan, mint én, az nem lehet olyan jó, mint az Isten országa. És ez így van, testvérek, abban is, hogy mi itt vagyunk együtt, de hányszor van, hogy ő nem úgy gondolkodik az Isten országáról, ő mást tart fontosnak, és mindannyiunkban benne van egy kicsit ez a felekezeti gőg, hogy mi jobban tudjuk. Hát Jézus nem így tanít bennünket, mert mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és Jézus Krisztus mindenkiért meghalt. Meghalt a szirofönicai asszonyért, meghalt a samáriai asszonyért, meghalt mindenkiért, és Jézus nem kérdezte, hogy te ki vagy, vagy hogyan élsz, vagy miképpen. Mert azt mondja Isten igény, hogy nincsen különbség, mert mindenki szűkölködik Isten dicsősége nélkül. Mindannyian szűkölködünk. És mindannyiunkat egyedül csak Jézus Krisztus vére szabadíthat meg, adhat üdvösséget, és csak általa lehet az én életem teljes. A Krisztus tanítványa nem állhat be azoknak a táborába, akik hitetlenül vagy talán vallásosan, de elítélnek másokat. Elítélnek más kultúrájukat, vagy más életet élőket, mert nem ez a mi dolgunk. Emlékezzünk csak ott a keresztfán. Jézus nem mondta azt, hogy neki, de neki nem, hanem azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Mindenkinek, aki ott volt. A katonának, a zsidó papoknak, az ott lévő asszonyoknak, férfiaknak, gyerekeknek, azoknak, akik siratták, és azoknak is, akik kiáltották, hogy feszítsd meg. Nem volt ott különbség. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mindenkinek hasonlóképpen szükség van a megváltásra. És Jézus megkérdezi, mi némű lélek lakik ti bennetek? És mit mond itt az ige? Hogy az asszony úgy megy az Úr Jézushoz, hogy igen, Uram, na de az ebeknek is jut a morzsalékból. Az ebeknek is jut a morzsalékból. Sőt, ez a morzsalék mire elég? Hát ez a morzsalék elég arra, hogy ezt a leányzót megszabadítsa az ördög rabságából. Ez a morzsalék, ami után vágyakozik ez az asszony, ez megszabadította őt az ördög szorításából. Egy kicsi morzsalék. És azon gondolkodtam el, hogy mi ma, akik Jézus tanítványai vagyunk, hányszor kérünk tüzet? Hányszor mondunk ítéletet emberekre? És hányszor van az, hogy abból a határtalan kegyelemből, abból a határtalan szeretetből, abból a megváltásnak a gyümölcseiből, amit Istentől kaptunk, abból hányszor adunk legalább egy kis morzsalékot? Nem kell több, csak egy kis morzsalék. Hogy adunk mi abból valamit, vagy begyűjtjük, hogy olyan jó, hogy Isten szeret bennünket, olyan jó, hogy megváltottak vagyunk, és mellettünk meg ott van valaki, aki azt mondja, hogy nekem elég lenne egy kis morzsalék, mert ez is szabadulást jelent. Olyanoknak, akiknek nincs. Akiknek a gyermekeit az ördög fogságában vannak. Akiket gyötör, mert nem ismerik a megváltót. És hányan vannak ilyenek körülöttünk, és semmi más nem kéne, csak egy kis morzsalékot, abból a szeretetből, abból a kegyelemből, amit mi is kaptunk, átadni. És hogyha egyszer ezt megtesszük, ha egyszer ezt komolyan vesszük, és végre engedjük, hogy Isten átformálja a mi gondolkodásunkat, átformálja a másik emberhez való viszonyunkat, akkor megtapasztaljuk, hogy elindul valami gyógyulás. Elindul úgy, mint a Kananeus asszony lánya életében. elindul, mint azoknak az életében, akikhez Jézus odament, és akiknek látjuk az életében ezt a változást. Elkezdeni ezen az úton járni. A tüzet kérő Jánosból a szeretet apostolává válni, ez a mi célunk. És ez Istennek a célja a mi életünkben. És olyan jó lenne, hogyha ezt az úton, ezen az úton elkezdenénk járni. Talán azzal, hogy ma itt odaállunk az úton, és kérjük Istentől ezt a lelkületet. Azért, hogy népünk, hogy társadalmunk is elinduljon a gyógyulás útján, mert mindannyian szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. Mindannyiunknak szüksége van az Isten szeretetére, a megváltásra. És hogyha elkezdjük azzal, hogy egy kis morzsát csepegtetünk, egy kis morzsát adunk, hát nagyon sok gyermek fog megszabadulni a bűntől, és nagyon sok ember elindul az Isten útján. Valami rajtunk is múlik. Én azt kívánom, és azt szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy próbáljuk meg ezt. Imádkozzunk így a mi Úrunkhoz, és legyen hitünk, mint ennek az asszonynak is, hogy igen, Isten ezt el tudja végezni. El tudja végezni a cigány testvéreink életében, el tudja végezni a magyar emberek között, és minden ember között, mert minden embernek ugyanarra a Krisztusra van szüksége. És az a Krisztus, aki engem megváltott, aki bennünket megváltott, aki bennünket kihozott a bűn rabságából, én hiszem azt, hogy minden embert meg tud szabadítani. Hát imádkozzunk azért, hogy ezen az úton elindulva tapasztalja meg sok-sok ember a szabadulást. Amen.
Nagy vagy te, Isten, nagy a te Thank you.
kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország,